Kunyáni dr. Kutrucz Katalin, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgató helyettese, az Inforádió arénájának vendége. Azt lehet-e valahonnan tudni, hogy hány ember élet ment veszendőbe világosan az ügynök tevékenysége miatt? Tehát ahol egyenes az összefüggés.
Hát ha a darabszámra kíváncsi, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem.
Tehát nem tudjuk, hogy hány embert öltek meg emiatt, mert besúgták.
Ezt nem tudjuk. Az, hogy volt ilyen, azt tudjuk. Ugye ebben a könyvben is szerepel egyébként ilyen személy. Tehát az ügynököknek a tevékenységének a súlya az nagyon különböző volt. Ha legaljáról vesszük, akkor a jóformán semmit nem mondott. Abszolút semmit mondó jelentéseket, sőt másról csak azt mondta, hogy ugyan, de hogy nem, hogy szereti a rendszert, semmi probléma. És aztán megy tovább azokig, akik miatt, és ezt aztán végképp nem tudjuk lemérni, hogy milyen számban, hogy aki miatt például valaki nem kapott előrejöttetést, hanem ott maradt azon a fokon, ahol. Akinek a gyerekét nem vették föl az egyetemre, akit kirúgtak a munkahelyéről, akit nem kapott útlevelet soha többet, akit bebörtönöztek, akit közbiztonsági őrizetbe vittek, vagy akit fölakasztottak. Tehát a skála az iszonyúan széles, és azért sem lehet egy kalap alá venni ezeket az embereket, mert óriási különbség van, mindenkit egyedileg kell megvizsgálni már, amennyire tudunk, de az sajnos nem lehetséges, hogy pontos kimutatást készítsünk arról, hogy ha számba vesszük az egyes ártásokat, tehát kezdve attól, hogy mondjuk nem kapott előléptetést egészen addig, hogy felakasztották, hogy hány eset volt. Azt sajnos egyrészt ugye az iratoknak a hiánya miatt, másrészt pedig azt hiszem, hogyha az összes irat meg lenne, tehát hogyha semmit soha nem semmisítettek volna meg, akkor is nem, vagy borzasztó nehezen lehetne az összefüggéseket. Mert nem mindig lehet tudni azt, hogy ez egyenesen az ő tevékenységének a következménye volt, vagy még egy csomó minden közrejátszott. Ugye egyes ügyekben nem csak egy hálózati szemét használtak fel, sőt tovább megyek, az ott esetben az ügynökről is találunk jelentéseket, mert őt is le kellett ellenőrizni. Szóval én azt szoktam mondani, hogy ha van egy dosszié, amiben van két megfigyelt, meg két megfigyelő, az nem biztos, hogy négy személy, lehet, hogy csak kettő.
Mennyire volt ellenőrzött az ügynök által adott jelentés? Tehát magyarán mennyire tudta volna az ügynök megvezetni magát a szolgálatot? És így mennyire lehetett kizárni azt, hogy például az ügynök egész egyszerűen gonosz, és be akarja mószerolni mondjuk a szomszédját?
Na most rossz riportalany vagyok, mert erre se tudok pontos választ adni. Azért, mert itt is borzasztóan különbözőek az egyes esetek. Az biztos, hogy elméletileg, szabály szerint ellenőrizni kellett. Több oldalról kellett ellenőrizni, adott esetben másik ügynökkel, és hálózaton kívüli más személlyel, mondjuk hivatali kapcsolattal, vagy társadalmi kapcsolattal, vagy alkalmi kapcsolattal, vagy sorolhatnám tovább. De egyrészt ugye ezek az anyagok nincsenek mind meg, tehát nem tudjuk itt leellenőrizni. Másrészt pedig abba se lehetünk biztosak, még hogyha megvan az anyag, és mondjuk a szolgálat se lehetett ebbe biztos, hogy mindenhonnan igaz információt hall. Azt ne felejtsük el, hogy a nálunk lévő iratokban iszonyatosan sok a hazugság.
Amit az ügynök hazudik, vagy amit a
mindenféle hazugság. Tehát ugye egyrészt, amit az ügynök hazudik, másrészt nagyon sokszor előfordul az, hogy az ügynök nem írja le a jelentését.
Szóban mondja el.
Na most már lehet, hogy ő sem emlékszik pontosan. Lehet, hogy szándékosan félrevezet, lehet, hogy az abszolút igazat akarja mondani, és azt is mondja. De ezt nem tudjuk így eldönteni. Akkor jön a tartótiszt, aki ezt leírja. Vagy akkor, vagy másnap. Most vagy jól emlékszik, vagy nem. vagy az is előfordulhat, hogy neki valamit produkálnia kell a főnökség felé, és ezért csavarint egyet a történeten. Nem tudjuk, azt tudjuk mondani, hogy a nálunk lévő anyagot azt alapos forráskritikával kell kezelni. Ez nem jelenti azt, hogy mindenről azt kell mondani, hogy ez nem így van. Mert azért meg lehet állapítani dolgokat, meg lehet állapítani tendenciákat, és meg lehet állapítani az egész rendszernek a működését. De minden egyes esetet pontosan, hogy hogyan történt, azt nem. De szerintem egyéb esetekben sem lehet.
Arra a kérdésre van-e világos válasz, hogy ez a rendszer, az állambiztonsági szolgálatok rendszere az a maga idejében véve, a maga céljait célnak tekintve hatékonyan működötte?
Hát igenis, meg nem is. Hát sajnálom. Sajnálom, de tele vagyunk ilyen válaszokkal. Nem tudok más mondani, mert ez nincs egy. Nagyon sok esetben teljesen hatékonyan és profi módon működött, más esetekben meg bénán.
Elügyetlenkedték?
Például, vagy egyszerűen nem, hadd mondjak erre egy példát. Jött a levéltárba valaki, egy házaspár, akik Amerikában élnek már hosszú ideje, és kíváncsiak voltak az asszonynak az irataira, a férjére azért nem, mert őt a háború alatt 7 éves korába vitték ki innen, tehát nem is kerestük. Aztán egyszer, én nem is tudom miért, elkezdtem nézegetni az iratok között, és megtalálom a férjet. Ez hogy került ide? Kiderült, hogy be akarta a hírszerzést szervezni. 3 évig szórakoztak, de az adott személynek a közelébe nem jutottak, tehát nem is beszéltek vele, tehát neki fogalma nem volt semmiről, csak elkapdosták a levelezéseit, időnként szerveztek maguknak egy utat, és akkor 3 év után leírták azt, amit első pillanatban már leírhattak volna, hogy a környéken semmiféle ügynökség nincsen, nem tudnák soha kapcsolni senkihez se, teljesen értelmetlen a beszervezése. De hogy 3 évig miért szórakoztak vele, azt ember nem tudja megmondani. Lehet, hogy csak a működés látszatát akarták kelteni.
De nekik is jelenteniük kellett a felsőbb, és ha jól tudom, akkor ez nem kormányhatáskör volt, hanem ez párthatáskör volt, ugye?
Azon mindig nevetni szoktam, ha megnézzük az egyes különböző határozatokat, vagy parancsokat, tehát a különböző szabályokat, és amikor felsorolják azt, vagy elkezdik mondani, hogy mi az ő dolguk, akkor az soha nem úgy van, hogy kormányunk és pártunk, hanem pártunk és kormányunk. Tehát elsődlegesen, természetesen a párt és a kormány annyiban, amennyiben párt.
De a pártnak el kellett magyarázniuk, nem? Hogy mit végeztek, és ez miért jó, de és hát miért kell ezt tovább
ügyet, folytatni? De nem minden ügyet. Hát nem kellett minden ügyről beszámolni. És volt egyébként bizonyos fajta önjáróság is, és emlékszem, volt például egy nemzetközi hírű tudós, aki nagyon-nagyon a bögyébe volt a szolgálatnak. És állandóan meg akarták akadályozni, hogy kiengedjék külföldre, hogy publikálhasson. Soha nem sikerült vele szembe semmit se elérni, mindig így visszapattant a pártról. Az okát azt sajnos nem tudom kideríteni. De egyébként volt bennük önálló kezdeményezés is, meg azt nem úgy kell elképzelni, hogy minden lépést megbeszéltek a párttal. Hát nem is lehetett volna. Ez fizikai képtelenség. A nagy vonalakat, meg voltak a parancsok, meg volt az irányvonal, és akkor arra kellett menni.
Hogy most a kultúra, hogy most a reakciósok,
hát, hogy
most
kire kell jobban odafigyelni, igen.
És akkor azon a vonalon kellett dolgozni, minden erőt oda mozgósítva?
Hát nem minden erőt, mindenhova mozgósítottak erőt. Nincs olyan, hogy minden erőt. Az 50-es években az volt, hogy mindenhova mindent átfogni, mindent látni, mindent tudni. Erre aztán az 50-es évek végén rájöttek, hogy ez abszolút nem működik. Mert az egyszerűen lehetetlenség. Hát azért gondolja végig, most a kompjúterek korában is, ha összeszedünk millió információt, és ki a fene fogja földolgozni?
Mesterséges intelligencia egy idő után, ami majd, valaki át nem veszi
igen,
az irányítást.
Igen, de most ugye nem ebben a korszakban járunk. Most sem, hát akkor képzelj el, hogy akkor.
Valami veszélyességi sorrendet maguknak fölállítottak-e, hogy mi az igazi fenyegetés az államra nézve?
Hát voltak csoportok. Ilyen kiemelt csoport volt például az egyház.
Úgy egyben, mindenféle egyház. Nem csak a katolikus, hanem
hát
mindenféle.
Hogyne, hát a rendszer alapeszméjével mondott ellent. Hát nem, tehát nem véletlen, hogy az egyházakat nyomorgatták meg, talán a legjobban.
Módszer a bomlasztás?
Mindennel, mindenféle módszerrel, bebörtönzéssel, bomlasztással, mindennel, persze.
De akik tudták, hogy dolgoznak rájuk, azoknak volt valamilyen ma már világos reakciója, hogy mit lehetett csinálni, ha tudom, hogy azért nem kapok már 5. éven, vagy útlevelet pedig már nagyon járna, mert hogy besuggó van rajtam, akkor tudtam valamit csinálni? Írok levelet a Kádár titkárságnak, vagy mi volt a módszer?
Hát olyan is volt, de sok eredménnyel nem járt. Persze, írtak levelet mindenkinek, meg a belügyminiszternek, de ez nem járt igazi eredményekkel. És egyébként pedig több helyen azt csinálták, hogy volt, ahol például a beszervezett személy mondjuk vezetett egy kis közösséget, akkor elmondta, hogy engem beszerveztek, hát szétverték előtte a talpát, hát aláírt, de amikor hazament, akkor mondta, hogy engem beszerveztek, akkor most másképp kell csinálni a dolgokat. És akkor megbeszélték, de ez nem minden esetben volt így, tehát itt nincs olyan, hogy valamit azt mondom, hogy ez minden esetre igaz, mert egyik esetre igaz, a másik esetre nem. De volt ilyen is. Megbeszélték, és akkor megbeszélték azt, hogy mit jelentenek. Hogy mi az, amiben van még valami, amiből úgy érzik, hogy na azért mondott valamit, de azért nem árt igazán senkinek. Hát a pek az ugye akkor következik be, amikor ilyen esetben bekerül a csoportba egy olyan személy, aki szintén be van szervezve, csak róla nem tudnak, és akkor árulkodik. Hát akkor jön a baj.
De a közelmúltban, a rendszer, úgy értem, hogy a rendszerváltáshoz közelebbi időszakokban igen, ugyanúgy működött a rendszer? Vagy menet közben az 50-es évektől napjainkig fejlődött valamit?
Hát persze, hogy fejlődött, változott. Egyrészt nagyobb lett a gyakorlatuk, tanultak belőle, kevésbé erőszakos módszerekkel folyt a beszervezés, tehát nem igazán találkozni olyannal, hogy mit tudom én, megverték, vagy... De azért akkor is működött az, nem is annyira politikai cselekményeknél, hanem inkább ilyeneknél, hogy közlekedési kihágás, közlekedési baleset okozása, ittas vezetés, megcsalta az asszonyt.
De például, bocsánat, lehet, hogy triviális a kérdés, de közlekedési baleset okozásánál azt hogy lehetett elintézni, hogy ne induljon eljárás? Mert nyilván azt mondták neki, hogy ha aláírsz, akkor nem fog így indulni van eljárás.
Tehát az... Elén szóltak a rendőrnek, hogy kuss.
Ennyi?
Igen. Ennyi.
Semmi nyoma nem maradt?
Nem, ennyi.
Elég furcsának tűnik, de hát a rendőröknek jelenteniük kellett. Napi jelentésben nyilván leírták, hogy itt volt egy közlekedési baleset, azt megfújattuk a szondát,
ennyi, nem.
Ittas volt, ellettépve.
Eltörött a szonda.
Eltörött a szonda.
Olyan is volt, hogy vért vettek, azt törött el. Hát most... Mindent meg lehet csinálni, vagy meg lehetett csinálni.
És ezek eredményesek
voltak? Tehát mindaddig, amíg emberen keresztül ment. Most már ez nem lehet, hogyha emeltesen gyors hajt, akkor még mielőtt észbe kapna bárki, már ott van Szombathelyen a kép, tehát nem lehet beavatkozni. De ez a rendszerváltozás előtt nem így volt. Mindenbe bele lehetett avatkozni.
És a rendszerváltozáshoz közel is hatékonyan működött még a rendszer? Hát az ember azt képzelni, hogyha nagyon jól működött volna, sose lett volna rendszerváltozás. Már előve kijelentik volna.
Bocsánat, de nem az ügynökök tartották fönn a rendszert. Azért én ilyen szerepet nem tulajdonítanék nekik. Az ügynökök azok eszközök voltak, azok a aljai voltak az egésznek.
De fontos aljai voltak az egésznek? Hát nekik tudniuk kellett, hogy mi készül itt, nem? És hát egész...
Nem kellett tudniuk, nem hát nekik nem az volt a dolguk, hogy az egész, hát nem beszélgettek velük itt minden, dehogy is. Nekik konkrét feladataik voltak, és a konkrét feladatokat kellett végrehajtani. Hát némelyik olyan buta volt, te jó Isten, bocsánat, más meg okos persze, de nekik nem az volt a dolguk, hogy a rendszerrel, mint olyannal foglalkozzanak. Nekik az volt a dolguk, hogy azt figyeljék, hogy mit mondott a Mari néni, ki állt meg a Józsi bácsiék háza előtt, hogy kirakott fel röpcédulát, hogy milyen volt a vélemény a csehszlovákiai bevonulás után, és a többi, és a többi. Az tehát is? Konkrét dolgok. Nem voltak ők különösebb szellemi kapcsolatban a szolgálattal, hát meg a szolgálatnál is azért a szellemmel is volt néha baj.
De a szolgálat az a mondjuk a környező országok szolgálatához képest, már ha erre van adat, igen, ez versenyképesnek tűnt? Vagy nem volt ilyen? Ugye hát ki kell lehetne érdemes összehasonlítani az ellenséggel, mondjuk az osztrákokkal?
Jó, azt nem tudom, hogy az osztrákok hogyan működtek annál is inkább, mert náluk olyan, mint amelyik nálunk, ugye a legérdekesebb a 3x3, a belső reakció elhárító osztály, az nem működött. Tehát azzal végképp nem lehet összehasonlítani. A hozzánk hasonló helyzetekben lévő országok közül azt mondják, de én akkor tudnám biztosan mondani, hogyha át tudtam volna nézni az ő anyagukat is tökéletesen, de nem vagyok ebben a helyzetben, hogy a román Securitate és a német Stasi az jobban működött, és olyan is szoktak volt mondani, hogy ők a magyarokat csak kávéházi csekistáknak szokták hívni.
Ez sokat elmond, mármint annak, aki tudja, hogy mi volt a cseka.
Igen.
Kik mennek az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába saját anyagukért? Szóval milyen emberek? Akik kíváncsiak?
Hát igen, akik kíváncsiak akár a saját maguk anyagára, de ugye, hogy mondjam, egyre távolabbi ez az időszak, tehát sajnálatos módon az érintettek egy része meghal. Most azt tapasztaljuk, hogy ennek ellenére nem csökken az érdeklődés, hanem elkezdtek jönni a gyerekek, mert ugye, ha valaki meghal, akkor a rokonság egy bizonyos körben jogosult. Ugyanúgy jogosult, mint a meghalt személy megnézni az iratokat. Ilyenek a lemenők és a felmenők, a testvér és a házastársa házas együttélés alatti részre. Na most elkezdtek jönni a gyerekek, sőt, az utóbbi időben elkezdtek jönni az unokák. Aztán lehet, hogy jönnek a dédunokák, ezt nem tudom, de ugye a lemenők meg a felmenők a végtelenségig kikérhetik saját jogon az elhunyt hozzátartozójuknak az iratait.
De ilyenkor az ember, ha ilyen helyre megy, úgy képzelem, hogy egy viszonylag komplett történetet szeretne látni. Hát ezekből akkor... az iratokból egy komplett történet az a beszélgetésünk alapján nem igen fog kiderülni.
Hát van, aki igen, van, aki nem. Ugye egyrészt van olyan, aki azt hiszi csak, hogy ő az érdeklődés középpontjában volt, és valójában nem. Van olyan, aki tényleg ott volt, de az iratot megsemmisítették. Aztán van olyan is, aki ott kóvályog valahol az iratok között, de körülbelül 56-60 millió oldalnyi iratunk van, és ugye mi a németektől meg a csehektől eltérően nem kaptunk egy komplett listát arról, hogy kit szerepelnek az iratokban, hanem nekünk kell iszonyatos nehézkesen ezt az egészet összeállítani. Na most ezt nem lehet géppel csinálni, nincs az a rekognita, akit felismeri ezt a neveket, egy olyan országban, ahol Nagy Józsefek, Kis Ferencek, most hadd ne soroljam tovább, és ugye nem úgy szerepelnek az egyes személyek az iratokban, hogy oda van írva, hogy Nagy József született 1972. augusztus 3-án, anyja neve, stb. Hanem a nevük szerepel. Most azt ki kell találni, ezért szoktam én azt mondani, amikor azt kérdezik, hogy mikor lesz teljes feldolgozottság, hogy én rendkívüli módon sajnálom, de soha.
De mi a feldolgozás elve? ABC sorrendben mennek? A 4 millió
tudunk
nagy
ABC sorrendben menni, iratok sorrendjébe tudunk menni. Hát egyrészt ugye szisztematikusan szedjük elő az iratokat, természetszerűleg először azt néztük meg, ami a legnagyobb érdeklődésre tart számot, ugye az 56-tal kapcsolatos iratokat, de hát aztán ugye sorba mindent, másrészt pedig ugye egyrészt járnak hozzánk állampolgárok kérni ki az irataikat, na most mindenki egy kicsit iratfeldolgozó is, mert amikor talál egy nevet, tudja azonosítani, vagy csak félig tudja azonosítani, már is írja bele a rendszerbe, mert aztán később összejön. Akkor járnak hozzánk tudományos kutatók, ugye, akik szinte mindent megkaphatnak, kivéve a szexuális szokásokat és a kóros szenvedélyt, illetve egészségi állapotot abban az esetben kaphatják meg, hogyha annak van valamilyen köze az állambiztonság áldásos tevékenység, ez ugye már leverték a valakinek a veséjét, akkor már csak legyen kutatható. Na most nekik is dolgozzuk föl az anyagokat, és akik ezt csinálják, azok is viszik be állandóan a rendszerbe, és van, aki csak azzal foglalkozik, hogy az adatokat viszi be a rendszerbe, így aztán az adatok bővülnek. Most lassan már olyan 1 millió emberről fogjuk tudni, hogy melyik dossziéban és hol szerepel, de hát a dossziékban sajnálatos módon sokkal több személy szerepel.
És a rendszerváltáshoz közeli időszak történetei azok valamikor ki fognak derülni, mert sokan persze arra kíváncsiak, hogy itt közöttünk járnak-e még úgynevezett ügynökök.
Hát ugye nagy megsemmisítés volt, és ugye amit mondtam, megsemmisítési parancsot, aminek alapján csak a kartonokat küldték föl, és a dossziékat helyben megsemmisítették, az sajnos éppen a közelmúltunkat érinti.
Más források tehát nem jöhetnek szóba? Nem lehet, hogy ezek valahol külföldön elmentve, kiküldve, társszolgálatoknál itt-ott még vannak?
Én szerintem az, hogy bizonyos iratok lehetnek, az abban én biztos vagyok. De hogy az összes apró cseprő ügyet, azt egyszerűen viccesnek tartom.
Valószínűleg nem.
Hát nem. Hát értelmetlen, abszolút értelmetlen, még a rendszer belső logikája szerint is értelmetlen.
És a hivatásosok, akik a rendszerben, mint szolgálati viszonyban voltak, igen, benne, őket lehet tudni név szerint. Persze. Őket látjuk most is.
Persze, azokat nyilvánosságra is hozzuk, azok ebbe a könyvbe is szerepelnek, mert ők hivatásosok. Tehát azoknak a neve az...
Mekkora a folytonosság? Tudható-e a rendszerváltás előttől utánig?
Hát a rendszerváltás után közvetlenül, és még utána egy jó darabig az állománynak egy jelentős része megmaradt. Nem lehetett nélkülük dolgozni. Amennyire én tudom, most már meglehetősen csekély.
Minden szinten?
Igen.
Mit csináljon az, aki olyan papírt talál, ami levéltárba való iratnak tűnik? A laikus nem tudja megmondani, hogy az-e, de olyannak tűnik. Hova menjen?
Hozza be a levéltárba. Nagyon szívesen fogadjuk, ugyanis minden olyan iratnak, amit az állambiztonság keletkeztetett, a levéltárban van a helye, ezek köziratok. Hozzánk kell elhozni, mert akkor válik lehetővé, hogy közkincsé válhassanak.
De kötelező bevinni? Fenyegeti valami szankció, hogyha nem viszi be?
Igen, ha jogellenesen van valakinél, mert lehet jogosan is, mert például megkapta a régi ítéletét. Tehát ha jogellenesen birtokol valakit, akkor az köteles fél éven belül hozzánk behozni az iratokat. Július 5-én lépett hatályba a törvény, attól számítva fél év. És ha ezt megteszi, akkor mentesül azok alól a hátrányos jogkövetkezmények alól, amelyek egyébként érhetnék, akkor, ha megtalálják nála csak úgy az iratokat.
És még nagyon fognak örülni neki az ABTL munkatársai is.
Mi nagyon fogunk örülni neki, igen.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kónyáné Kutrucz Katalin, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgató helyettese volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják.